Emlékkonferenciát rendeztek Bódi Mária Magdolna vértanú örökségéről 2024. áprilisában Veszprémben. A következő percekben Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár levéltárosának a konferencián elhangzott előadását hallhatják Magdi lelki atyáiról.
Excellences főtisztendő márfiérsek úr, udvardi érsek úr, főtisztendő atyák, tisztelt hölgyeim és uraim! Kapcsolódva Karlinszky Balázs előadásához, hogy egy-egy veszprémi püspök tevékenysége, illetve pasztorációs programja Bódi Mária Magdolna életére milyen hatással volt, még három püspököt szeretnék kiemelni. Elsőként Roth püspök úr elődjét, Hornik Károlyt, aki a tehetséges és fiatal szeminaristákat külföldre küldte tanulni, és ezzel elindított egy folyamatot, amelyet minden későbbi püspök folytatott. Másodszor Roth püspök úr utódját, Tóth Tihamért, aki az ifjúság és lelki könyveivel mély hatást gyakorolt Bódi Mária Magdolnára, valamint Szapik Gyula veszprémi későbbi egri érseket, aki az Akció Katolika elnöke volt, amely az ország katolikusságának törekvései és kívánságait foglalta egységbe, és a katolikus szervezetek munkájának évről évről irányt mutatott. Ilyen volt például Bódi Magdi életében a Szívgárda, a Mária Kongregáció, illetve a Dolgozó Lányok Szövetsége. Bódi Mária Magdolna örökségével kapcsolatban még három másik püspököt kell megemlíteni, Mindszenty püspököt, Bánás, valamint Badabigi püspököt, akikről majd a későbbiekben szó lesz más előadásokban. Roth püspök úr 1935-ben bízta meg András is atyát, hogy a Füszfő gyártelepi lelkészséget, mai Balatonfüszfői plébániát megszervezze. Kezdetben Füszfő gyártelepi központból és Füszfő fürdőtelepből állt, később Litér Vironya király Szent István csatolták hozzá. Milyen lelkipásztori hely volt ez a lelkészség? Zoltári Egyesület jegyzőkönyvből egy momentumot kiemelve jó példázhatom. Többen panaszkodtak, hogy szeptembertől nyárig a szentmiséken nincs minisztrás, és ez egy tűrhetetlen állapot. Az ok azonban rendkívül egyszerű volt. Fűszőgyártelepen a munkás réteg lakott, és az ottani gyermekek nem jártak minisztrálni. Fürdőtelepen pedig a pesti tisztviselő réteg, akiknek gyermekei az iskolai szünetben, amikor Budapestről a Balatonhoz jöttek, akkor minisztráltak. Két teljesen különböző társadalmi réteg, vallásosság, gondolkodás, értékrend volt egy egyházközségen belül. Ez a feszültség több esetben is megnyilvánult. Ebben a millióben lelkipásztorkodik Androsics István, Orosz István, valamint Temesi József atyák. Bódi Mária Magdolna három lelki atya, más-más társadalmi rétegből származik, Androsics István értelmiségi, Orosz István műszaki, illetve Temesi atya, ő a munkás rétegből származott. Mindhárman veszprémi egyházmegyes lelkészek voltak, akik a szeminárium tanulmányokat három különböző helyen végezték. Kettőjüket Veszprémben szenteltek, egyiküket Innsbruckben. Szeminárium tanulmányok után ketten doktoráltak. Temesi atya jóval később. Hármaik közül egyedül Temesi atya lépett szerzetes közösségbe, a jezsuita rendbe, de Badalik püspök kérésére szerzetesi hivatását a Veszprémi Egyházmegye területén teljesítette 1985-ig, mikor Légai bíboros úr kinevezte a központi szeminárium spirituálásává. Ehhez Szendi püspök úr is hozzájárult, tehát püspöki engedéllyel hagyta el egyházmegyéjét. Androsics és Orosz atyák életpályája hasonló. Először Ausztriában káplánok, majd itthon Magyarországon, majd Veszprémben teológiai tanárok, Füszfőgyártelepen teljesítenek szolgálatot, majd mind a ketten Veszprémbe kerültek újra az ifjúsággal foglalkozni, de a Dávidikum kis szeminárium, illetve a nagy szeminárium vezetését bízta rájuk Bánás püspök úr, hol rektor, vicerektor vagy prefektus munkakörben. 1952-ben a szeminárium feloszlatás után el kellett hagyniuk egyházmegyeiket, és Budapesten fizikai munkásként helyezkedtek el. 54-ben térettek vissza egyházmegyei szolgálatba, majd 55-ben később Androsi atyát letartóztatják, mert tiltott hittanoktatást, illetve Budapesten katolikus kisközösséget vezetett. Szabadulása után Androsi atya Lajos Komáron, Toponáron és Röglakon plébános, majd káplán, Kaposváron és nyugdíjasként pápán segített ki. Oros atya Ordacsehén, Namásrádon és Cseszneken plébános. Andrus is és Oros atyákat többet nem háborgatja a kommunista diktatúra. Ezzel ellentétben Temesi atyát folyamatosan zaklatták, ami egészségügyi állapotára is kiadott. Többször volt betegszabadságon, mely idő alatt a doktori tanulmányait végezte el. Több mint 20 helyen teljesített szolgálatot. A Veszprémi Egyházmegye területe Veszprém, Zala, Somogyfehér, Komárom és Vas megyékre terjedt ki, és az Állami Egyházügyi Hivatal pedig megyeszinten épült fel, ezért a püspöki központ arra törekedett, hogy mindig más-más megyébe kerüljön, hogy az Állami Egyházügyi Hatóság szervei között az információ minél nehezebben érjen össze. Végül 1975-ben került végleges helyére, Balatonkenesére. Munkásságuk anyagi javak tekintetében Androsi atya templomépítésre több templomot épített, iskolát, tanítói lakot, háborús károkat hozott rendben. Oros atya plébánia házakat, templomfelújításokat végez, Temesi atya pedig a szolgálati helyén, sok helyen nagyon rövid ideig volt, felújításokat végez. Lelki munkálkodásuk Androsi atya szívgárda, kongregáció, cserkészcsapat, terészkör, illetve kisközösségek vezetése, ez az 1950-es években. Oros atya kiő főtitkára, illetve az 46-tól 52-ig a Veszprémi Szeminárium rektora, illetve majd Temesi atya lelki munkálkodása központi szeminárium spirituálisa lesz. Összefoglalva, Andros és Oros atyáknak 1955 két fő feladatuk volt, az egyik volt, vagy plébániai szolgálatot láttak el, és mikroszinten az ifjúságpasztorációval foglalkoztak, vagy a Veszprémi Egyházmegye leendő papságát nevelték. 1950 után mindketten plébánia szolgálaton az ifjúságpasztorációval foglalkoztak legfőképp. Temesi atya plébániai szolgálatát látott el mikroszinten az ifjúságpasztorációval, majd makroszinten 1985-ben a központi szeminárium spirituálisa. Ha mindhárom életútját nézzük, akkor a fő feladatuknak mindhárman a mikro- és makroszinten az ifjúság nevelése volt. Milyen volt Bódi Mária Magdolna viszonya a lelki atyaihoz? Egy történettel tudunk válaszolni. Egy alka nyílta, a szemére vetették, gyakran feljár a papokhoz. Válasza nyugodt és lélekből jövő volt. Igen, amíg a férfit nem látom bennük, felmegyek, mert irányításukra szüksége van. De mihelyt férfit látnék bennük, abba hagynám, mert szent és sérthetetlen előttem Isten szolgálja. Nem jellemezte őket, nem mondott véleményt, mert őket Isten ajándékának tartotta, akik dolga az Istenhez vezető útmutatása, akiknek munkájukat segíteni kell. Orront, Androsics, Oros és Temesi atya milyennek tartotta Bódi Mária Magdolnát, amikor még élt? Segítőkésznek, a fizikai és a pasztorációs munkában komolynak és tisztelettudóan. Feleslegesen és szórakozásból az időt nem húzta. A papokban a lelkipásztort látta és tisztelte. Nem ítélkezett senki felett, de határozott volt. Leleményes, a szeretett szolgálatban kimagaslott. Betegek és idősek gondozására figyelmet szentelt, valamint arra is, hogy ők a szentségeket is fel tudják venni. Az elesettek, a szegények és a gyerekek iránti szeretete kimagaslott. Kiemelték Bódi Mária Magdolna őszintességét. Androsics, Oros és Temesi atya milyennek tartotta Bódi Mária Magdolnát halála után? Temesi atya 2005-ben életét egy szőttéshez hasonlítja, amelyben egy-egy aranyszár feltűnik. Ezt az isteni kegyelem megnyilvánulásának látta életében. A szőttes másik oldalát, ha megfordítjuk, azonban ez az egy-egy szál egy sűrű szövetté válik. Számára ez a sűrű szövet Isten örök szeretetének a megnyilvánulása volt, melyet Isten kegyelmének és Bódi Mária Magdolna közbenjárásának tulajdonított. Androsi csatya 1945-ben, amikor a Vörös Hadsereg a Herendi templomba beköltözött, akkor az oltári szentséget egy beteg látogató burzában a szíve fölött hordta. A háborús űszak között ne szenvedjen sérülést. Később felteszi magának a kérdést, méltó volt-e ő egyáltalán erre, hogy az oltári szentséget a szíve fölött hordja. A szatmári, a székesfehérvári, győri, veszprémi, szombathelyi egyházmegyék háborús veszteségeit publikáló kötetekből tudjuk, hogy a lehető legjobb döntést hozta. Bódi Mária Magdolna fényképét 1955-ben a szíve fölött hordta. Aras István 1955-ben ordacsehi plébánosként közbenjárását kéri, Bódi Mária Magdolna közbenjárását kéri a plébáni alak felépítésében. Aras István volt az, aki legjobban ismerte Bódi Mária Magdolna életét, hiszen 1945-ben az egyházmegyei kormányzatnak jelentést tett, hogy egy fiatal lány életét áldozta tisztasága védelmében. Mindszenti püspök úgy ítélte meg, hogy Bódi Mária Magdolna halálának körülményei valóságos véltanú halálra engednek következtetni, ezért Aras István az ügy posztulátorának nevezte ki. A posztulátor feladata a vértanúság hírének minden bizonyítékát összegyűjteni, a tanúk felkutatása, a problémákat feltárni, az anyagi fedezetnek a kezelése, illetve a keresetlevész összeállítása a püspöknek, amely alapján az ügyet elindítja. Ez egy rendkívül sokrétű feladat, de erről a jelenlévő posztulátorok többet tudnak mondani. Bánás püspök ezért rendelte Veszprémbe Aras atyát, és ezért bízta rá a nagyszerművel vezetését, hogy a Bódi Magdi ügyben bármikor kéznél legyen. Illetve Andros is és Aras atyákat, ha fel tudták nevelni Bódi Mária Magdolnát, akkor a kis szeminaristák, a nagy szeminaristák nevelését is nyugodtan rájuk bízhatja. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy Andros is, Aras és Temesi atyák, valamint a Veszprémi Egyházmegye papsága, a vértanúsága Bódi Mária Magdolnát belehajszolták-e. A front átvonulása erre kitűnő alkalmat ad, a kérdés az, hogy azt akarták, hogy vértanúvá váljon, vagy arra tanították, nevelték, hogy Krisztusnak fogadott tisztaságát őrizze meg. Ezt minden ügyben vizsgálják, ez minden ügyben, ilyen típusú ügyben kérdés. A Veszprémi Egyházmegye papsága tekintetében ezt kizárhatjuk. Tankönyvi példa, Salgó János Bajta és Zsigmond Krisztus tanúja történelem, itt tankönyvben is ismertetett Horváth Emerencia története, akit Kiscsőszön gyilkoltak meg a Veszprémi Egyházmegye területén, aki tisztasága védelmében 1954-ben egy mezőn halt meg. Itt mindenféle ok kizárható arra, hogy a vértanúságot Horváth Emerencia, illetve a Veszprémi Egyházmegye papsága ki akarta volna úgymond erőszakolni. Temesi atyát és Aras atyát is kizárhatjuk ebből a kérdéskörből, ugyanis Aras atya 1948-ban összeállította Bódi Mária Magdolna életrajzát, amelyet 1990-ben adott ki, és Tóth László Veszprém segédpüspök úr engedélyezte, ő adta meg a cenzúrát. Könyvében nem talált semmi olyasmit, ami a katolikus egyház tanításában ellentétes megállapítás lenne. Temesi atya könyvét pedig két jezsuita atya vizsgálta át. Mindkettőben a lelkipásztorok őszintén vallanak, hogy mit mondtak Bódi Mária Magdolnának. Andros is atya is megvan ezekben említve, de van egy nyom, ami többet mutat gondolkodásáról, mentalitásáról és értékrendjéről. 1955-ben a katolikus kisközösségek vezetése miatt letartóztatták. Ennek a közösségnek összeállított egy működési szabályzatot, amely meghatározta a célokat és értékeket, amely alapján a közösségek tevékenykedtek. A peranyagból kiderül, hogy a cél az ifjúság katolikus szellemi vezetése, amely Krisztushoz vezetés jelent. Ez a fő foglalkozás, a pénzkeresés az mellékfoglalkozás. A fogadalom szövegében is megfogalmazta a célokat. Szegénységben élni, nélkülözésből mások segítsége, a tisztátalanság kerülése, tisztaság alatt itt az életállapotnak megfelelő tisztaságot értették, mert fényrejzett asszonyok is voltak a csoporttagjai között. Lelki élet és az ifjúságnevelés tekintetében az előjáróknak engedelmesség fogadása, döntéshelyzetben az Istennek tetsző megoldás választása, illetve a derűs lélekre való törekvés. További feladatokat is meghatároztak a csoport tagjainak, ilyen volt a több gyermekes családok anyagi támogatása, napi szentáldozás, de heti egy cél, mindenkinek legyen lelki atya, akiknél két hetente gyónnak. Elmélkedés, lelkiismeret, vizsgálat, egy tized rózsafűzira társa tagjaiért, önmegtagadás a magyar ifjúságért, évente egy-egy lelki gyakorlat, és évente három lelki nap. Ha figyelmesen végigolvassuk ezt a ismertetést, akkor ez valójában nem más, mint Bódi Mária Magdolnának az erényei, illetve az ő cselekvései. Andrus is és Orosz atyákra vonatkozóan felmerül az a kérdés, hogy az ő működésük, tevékenységük kigyümölcse, egyedüli gyümölcse Bódi Mária Magdolna, vagy tanítói, nevelői munkájuk másoknál is megmutatkozik-e. Három egyházi szemét szeretnék kiemelni, Gyűrű Géza atyát, Ördög László premontrei kanonokot és Adrányi professzor urat, aki most közöttünk van. Ők is Andrus és Orosz atyák lelki gyermekei voltak. A két szemét, akit ki szeretnék még emelni, két laikus személy, az egyik Bőzsöny Ferenc. A Magyar Rádió hangja, aki 1947 és 52 között veszprémi szeminarista volt, ahol Orosz és Andrus is volt a rektor, vicerektor. Bőzsöny Ferenc a szeminárium felosztatás után a Magyar Rádióba került, és bemondó lett. Generációk nőttek fel őt hallgatva. Sokszor nem a műsor tartalmáit hallgatták az emberek a rádiót, nem is a hangjáért, hanem orgánumáért és szép beszédéért. Vasárnap délben sok családnál következő volt a menetrend. Bőzsöny Ferenc hangja ismertette a templom történetét és a harangot, ami délben megszólalt a déli harangszó, úrangyala imádság, valamint az elmaradhatatlan tyúkhús, leves és rántott hús. 2020. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság érdemlet rovak keresztjét kitüntetést kapta meg Bőzsöny Ferenc a magyar nyelv ápolásáért és magas színvonal tolmácsolásáért, beszédtechnika fejlesztése érdekében végzett példaértékű oktatói tevékenységéért. Bőzsöny Ferenc a Magyar Rádióban először 1956. augusztus 24-én szólalt meg, ezt a dátumot rendkívül könnyű megjegyezni, 1956-ban volt a forradalom és szabadságharc, augusztus 24-e pedig Szent Bertalan napja. Ezt a napot is könnyű megjegyezni, ha magát a bemondót idézzük, az ő esetében pontosabb megfogalmazás talán az imitálás lenne. Bemondóként ezen napon szólaltam meg életemben először a Kossuth Rádióban. 1956. augusztus 24-én, délután 16:30. Egykori veszprémi szemirastaként áldott emlékű Badalik Bertalan püspök atyára gondoltam közben. A másik személy, akit ki szeretnék emelni, Andrus is és Orosz István atya, gyermekei, lelki gyermekei közül, az nem más, pedig nem más, mint Máth Ferenc köztársasági elnök úr. Ő Orosz atyáról így vall. Ezt olvashatják, én ezt nem olvasom föl. Máth Ferencné németi dalma vallomását olvasom föl Orosz István atyáról. Luca napján december 13-án leszünk 45 éves házasok. Veszprémben a Székesegyházban volt esküvünk. Orosz Pista bácsi, aki most is Veszprémben él, készülünk meglátogatni őt. Ő esketett minket. Az is beszédes tény, hogy Orosz atya temetésének időpontját Mádli Ferenc államfővel egyeztették, hogy Magyarország köztársasági elnöke utolsó útjára elkísérhesse. Márli Ferencnek külön köszönettel tartozunk, hiszen miniszterként 1994-ben ő járta ki, hogy 5 keserves év küzdelme után a Főegyházmegye saját tulajdoni épületbe folytathassa Veszprémben a katolikus felsőoktatást. Hatpárti megállapodással született meg a rendelet, és ez volt a Boros kormány utolsó intézkedése. Néha egy-egy kép többet mond, mint ezer szó. A fotón Andrusics István atya és Börzsöny Ferenc szerepel. Hosszan lehetne elemezni a fényképet, de most legyen elég annyi, hogy a lelkiatya és egy tanítványa látható. A helyszín pedig nem más, mint az az épület, amely Márt Ferencnek köszönhetően kerülhetett a katolikus oktatások szolgálatára a Veszprémi érsekséghez. Mi most ebben az épületben vagyunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár levéltárosának előadását hallhatták Bódi Mária Magdolna lelki atyáiról. A boldoggá avatott munkáslány örökségéről szóló konferencia rövidesen folytatódik.
Mária Rádió.
Hírpercek.